Tisztelt Hallgatóság! Előadásom a karsztosodásról fog szólni a mai alkalommal. Maga a karsztosodás kifejezés a karszt szóból származik. Ennek a névnek az eredete kialakult a 19. században, ugyanis a szlovéniai karszthegységben ismerték fel először azokat a jelenségeket, amelyek az úgynevezett karsztra jellemzőek, és innen ezeket a jelenségeket, azt gondolván, hogy csak a karszthegységben vannak, elnevezték karsztjelenségeknek, más hegység után is kaphatta volna a nevét. Maga a karszt és a karsztosodás úgy gondolom, hogy az ember életében nagyon jelentős dolog, csak néhány erre utalásként, néhány sajátosságát említeném. Így a világ ivóvíz szükségletének mindegy 25%-át a karsztterületek vizei adják. Másrészt a világ nemzeti parkjai, vagy a világörökség részét képező területek jelentős részben karszterületek, csak a Plitvicei tavakra utalnék, vagy a Bükk nemzeti parkra, vagy az Aggteleki nemzeti parkra Magyarország területéről. És harmadikként említeném, hogy még a karszterületek, vagy a karszterületek barlangjai azok a területek, amelyek még mindig lassan a Földön elfogy a felfedezni való terület, és a barlangok még azok közé tartoznak, ahol még jócskán van az embernek felfedezni valója és megismerni valója a Földnek a belsejében, a felszín alatt. A karsztosodást az oldódás vezérli, de mielőtt erről szólnék, nézzük, mi jellemzi a karszt területeket, a karsztokat. Mindenek előtt a felszíni vízhálózat gyakorlatilag teljes hiánya. Miért? Mert a közet jó vízelvezető, a törések, repedések mentén, ezért a felszínen vízfolyások, patakok, folyók nem jönnek létre, vagy nem maradnak meg. Aztán másik fontos jellemzője, hogy a felszínen zárt, lefolyástalan formák, ha úgy tetszik, gödrök alakulnak ki első megközelítésben. A harmadik jellemző, hogy a felszín alatt üregesedés történik, barlangok alakulnak ki. A negyedik sajátossága, hogy a beoldott anyag később kicsapódik, és mindenféle kiválásos forma, cseppkövek, méztufa képződmények alakulnak ki, amelyről majd a későbbek folyamán még bővebben lesz szó. Azt említettem, vagy azt mondtam, hogy elsősorban az oldódás vezérli a karsztosodásnak a folyamatát. Hozzátéve azt, hogy ez nem egy egyszerű laboratóriumi körülmények között végbe menő oldódás, mert ezt a folyamatot számos más tényező, a klíma, a területnek a szerkezete, a területnek az előtörténete befolyásolja, de most vonatkoztassunk el ettől, és vessünk egy pillantást az oldódásra. Ennek során a kőzetben bal oldalon ott látható van egy repedés, és ennek a repedésnek a falán kőzet van, mellette folyadék fejlődik ki. A folyadéknak két része van, ami nem mozdul el a kőzethez, és ami pedig elmozdul. Belép a széndioxid a vízbe, és a széndioxid szénsav alakul, majd rögtön diszociál hidrogénionra és hidrokarbonátionra, és ennek következtében a vízbe megnő a hidrogénion koncentráció, és ennél az erősen savas közegre a kőzet úgy reagál, hogy diszociál kalciumra és karbonátionra. Innentől kezdve nem történik más, mint az iontranszport végbe megy a határrétegbe, és onnan az áramló oldószerbe. És az ionok azok egy óriás molekulává, kalcium-hidrokarbonát molekulává formálódnak. Ez oda-vissza végbe megy ez a folyamat, de hogyha a vízben nagyon kevés a széndioxid, lecsökken valamilyen oknál fogva nagyon sok, vagy nagyon sok kalcium-hidrokarbonát alakul ki, akkor a folyamat másik irányba is végbe megy, nem csak a hidrogén, szénsav és kalcium bomlás irányába, hanem a kalcium-hidrokarbonát ion kalciumkarbonátra és szénsavra különül. Miért? Mert ezzel a rendszerben megnő a széndioxidnak a mennyisége, ugyanis ezzel az óriás molekulával a vízben lévő széndioxidnak egyensúlyt kell tartani, innen is hívják egyensúlyi széndioxidnak. Eddig ugye itt, amikor diszociáció történt, akkor a karszt pusztul, oldásos formák jönnek létre. Amikor megkezdődik ennek a kalciumhidrokarbonát molekulának a kalciumkarbonátra és szénsavra válása, akkor megkezdődik a kicsapódás a karszterületen, ez, ha úgy tetszik, az épülésnek, a karszterületen végbe menő épülésnek a folyamata. Az oldódással kapcsolatban még egy dologra szeretném fölvinni a figyelmet, hogy az iontranszport, tehát a kalciumionoknak a vándorlása a határrétegbe és onnan az áramló oldószerbe, annál intenzívebb és annál inkább végbe mehet, minél nagyobb a koncentráció különbség a határréteg és az áramló oldószer között. Ennek viszont egy fontos feltétele, az, hogy gyors legyen az áramlás. A gyors áramlás adott helyre mindig friss vizet, alacsony koncentrációi vizet szállít, és ennek következtében ez a folyamat fönntartja magát. Viszont ennek van egy további feltétele az, hogy ez a hasadék egyre szélesedjen. De a hasadék szélesedése azáltal mehet végbe, hogy a falak oldódnak. Tehát a folyamat önmagát tartja fenn, önmagát gyorsítja, minél szélesebb a hasadék, annál gyorsabb az áramlás, annál intenzívebb az oldás. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egy öngerjesztő folyamattal állunk szemben a karsztól lezajló oldódás során. Az oldódás mellett nagyon fontos a karsztvíznek az áramlási rendszere, a mészkövet kitöltő karsztvíz, amelynek a főbb zónái, itt láthatók, ugye a felszínen hulló csapadék, az beszivárog, és itt van egy keskeny zóna, az epikarszt. Az epikarszt zónája az a zóna, ahol még a beszivárgó vízoldóképes. Innentől kezdve már nincs oldás ebben a zónában, de ezt az egész zónát fentről egészen a karsztvíz szintig a leszálló karsztvízöv zónájának nevezzük. Nagyon fontos, hogy a víz lefelé mozog, és annak a döntő többségében nincs üregesedés, nincs oldódás. Csak a felszínen, az epikarszt zónájában történik valamilyen oldódás, és jönnek létre a felszíni karsztjelenségek. Ezután a következő zóna az áramló karsztvíző zónája, amelyet karsztvíz szint határol, és itt már a nyilak mutatják, hogy a víz oldalirányba áramlik, és innen kapta a nevét, hogy az áramló karsztözőnek a zónájával állunk szemben, majd visszatérek még erre. Megemlítve, hogy az alsó karsztvíz szint alatti zóna, ez a rácsosan bevonalkázott részben nincs áramlás. Áll a víz, föl van töltve, de áll a víz. Mit jelent ez? Itt telített a víz, nincs oldás, itt nincs vízmozgás, ezért nincs oldás, tehát kicsapódás van. A főoldás az a karszt felszín alatt ebbe a zónában van. Miért van? Mert ezen a helyen különböző keménységű vizek keverednek, és keveredési korrózió lép fel. A keveredési korrózió jelensége, vagy folyamata azt mondja ki, ha két telített víz találkozik egymással, akkor a keverék víznek újból megnő az oldóképessége. Ez az egyensúly, a magas koncentráció vízben lévő egyensúlyi széndioxid egy részének a felszabadulása miatt van, és az oldásra fordítódik. Mivel jár, hogy ezen kialakul egy ilyen áramló karsztözöv, azzal jár, majd később előkerül, hogy források jönnek létre, határól nem karsztos térszínről, és mögöttük pedig ugye üregek alakulnak ki. Akkor, hogyha a terület megemelkedik, tehát a karszt megemelkedik, ebből a helyzetből magasabb helyzetbe kerül, akkor a már kialakult üregek magasabb helyzetbe kerülnek, és egy újabb szinten kezdődik az üregesedés. Ha a karszt lesüllyed, akkor viszont az alacsonyabb, nem mozgó, stagnáló karsztzövőbe kerülnek az üregek, és egy újabb üregesedési szint kezdődik el, és itt ugye a mélyen lesüllyedt karsztterületén a meglévő kialakult üregek azok elkezdenek kitöltődni kalcittal. Először nézzük a felszíni karsztformákat. Ezeket méret és jelleg szerint lehet csoportosítani. Elsőként ugye említhetők a karrok, amelyek kisméretű formák, aztán a közepes méretű formák a töbör, víznyelő és völgy, aztán a már nagyobb formák között említhetők ugye a polja és a hegyközi síkság, ezek mind mélyedések, és végül a karsztdomb és a karsztos hegy, azok pedig közepes méretű kiemelkedések. Nézzük ezeket egyenként röviden. A karrokról alapjában véve két fő hatásra alakulnak ki vízáramlás során és szivárgó vizek hatására. A vízáramlás során kialakuló formák, itt vannak felsorolva rillenkar, saroknyom, szkalapsz és sík felszínek, ezek csupasz felszínekkel jönnek létre. A szivárgó víz által kialakított formák, azok meg valamilyen törés mentén beszivárgó vizek oldó hatására, és ezek a szivárgó víz által kialakított formák létrejöhetnek csupasz felszínen is, vagy talajjal fedett felszínen is egyaránt, tehát nincs meghatározva, hogy talaj vagy talaj nélküli felszíneken alakulnának csak ki. A fedetlen felszínek karformái itt láthatók egy ilyen összfér ábrak formájában. Én csak szeretném kiemelni a lejtő felső részén lévő picike deciméteres hosszúságú rillenkarrokat, és a lejtő alsó részén kifejlett nagyméretű, többször 10 méteres hosszúságú úgynevezett rillenkarrokat vagy vájukat, majd lesz róluk néhány felvétel. Íme a rillenkarrok a lejtőnek a felső részén, és egy újabb karforma, amiről még kevésbé esett szó, ezek az egymás alatt elhelyezkedő, emberi sarokra emlékeztető bemélyedések, a saroknyomkarrok. És Ezen a felvételen ugye eddig áramlásos formákat mutattam, most itt egy szivárgással kialakult formacsoport látható, a hasadékkarrok, de a hasadékkarrok közti gerinceken is kifejlődnek a rillenkarrok, mert a lejtő felső részére akármilyen pici, ez egy jellemző sajátosság. Egy fölvétel a Totesgebirge hegységből, ezek rillenkarros mélyedések, amelyeket itt éppen látunk, ott újabbak, és hát egy madáritató, kamenyca az előtérben, a rillenkarrok alatt. Egy vájuszerű forma, egy madáritató, ugye vízzel kitöltve. Saroknyomok egymás alatt több helyezkedik el, aztán újabb saroknyomok, és a saroknyomok szépen fokozatosan átmennek vájukba, rinnenkarba, és nagyon gyakran a rinnenkarok meanderkarokba mennek át, ezek egy nagyon aszimmetrikus keresztmetszetű vájuszerű formák lényegében. Ez pedig egy olyan fölnyílásos vájú, ahol az alsó része egy egykori karbarlang volt, fölötte pedig látszik az egykori vájúnak a talpa, tehát a karbarlang és a vájú összekapcsolódott egymással, összeoldódott. Előfordul olyan helyzet, hogy hatalmas kanyarulatokat képeznek ezek a meanderkarrok, és ilyenkor az eredeti felszínnek maradványai, elkülönő tömbjei maradnak meg. Itt is látható egy ilyen képződmény. Ezek már biztos jelei, itt a talpon helyezkedik el ez a képződmény, kisebb vájukkal közrefogva. Ezek már az eredeti felszínnek a roncsai, maradványai, amelyek a karrosodás során visszamaradnak, és a pusztuló felszínnek a jelei, ugye itt egy átoldódás, itt pedig a két vájú közötti gerinc maradt meg, és végül egy pillantásra az a környezet, ahol ezek a képződmények, ezek a formák kialakulnak és létrejönnek. Egy karmezdő, amikor számos karforma fordul elő, akkor ezt karmezdőnek hívják, ez pedig egy karasztalnak a képe. A karasztal egy olyan tömb, amely alatt megmarad a leoldódástól a felszín, körülötte pedig leoldódik. És akkor a karrok után nézzük a közepes méretű formákat, és elsőként a töbröket mutatnám. Az oldásos töbör egy tálalakú mélyedés, akár több száz méteres is lehet, a talaj alatti oldódás során alakul ki. A szakadéktöbör egy üregnek a beomlásával, és gyakran az alján ott van egy nagyméretű kupac. Aztán az átöröklődéses töbör olyan töbör, amikor a zomlás az a nem karsztos kőzetre terjed át, itt van ugye ez a másféle kőzet, és nagyon gyakori a magyarországi karsztterületeken is, a fedett karsztos formák között, amikor a mészkőre valamilyen laza, nem összeálló kőzet települ, de ez viszonylag összeálló, akkor gyorsan beomlik, és ilyenkor a gyors omlás következtében meredek oldalú lezökkenéses töbör jön létre, és akkor, amikor a befolyó vizek csak mozgatják lefelé az anyagot, akkor egy lankás oldalú, úgynevezett szufúziós töbör alakul ki. Ez úgy néz ki az ilyen képződmény, mint a homokórában a lepergő homok mentén kialakult bemélyedés, lankás oldalú bemélyedés. És akkor a néhány oldásos töbröt mutatnék, ugye ezek a legfontosabbak. Az oldásos töbrök a karsztterületeknek a legjellemzőbb formái, a völgyekkel egyenértékűek, milliószámra fordulnak elő az oldásos töbrök. Ez a Biokovói hegységből készült néhány oldásos töbörről felvétel, Horvátországban az Adria partján elhelyezkedő hegységről van szó. És akkor nézzük a következő hát közepes méretű formát, a víznyelőt, amely kialakulhat a karsz belsejében is, erről majd később elő fog kerülni, de leggyakoribb és a legjellemzőbb, amikor a karszt peremén alakul ki a mészkő, nem karsztos kőzet, és a nem karsztos kőzetnek a vizei a kőzet határon folynak el, és ugye itt látható az akteleki karszt, ez a fedetlen része, és ez a fedett rész, és a fedett részen kialakult egy völgyecske, és annak a végébe ott jön létre a víznyelő, az a víznyelő, amely a baradlát táplálja, és azon víznyelők egyik, amely a baradlak kialakításában szerepet játszott. Ezt a karsztot hívják alogén karsznak, azt a karsztot viszont, ahol a mészkőre nem kerül a nem karsztos térszíről hát víz, azt meg alogén karsznak nevezik. És a következő már nagyobb méretű forma, a polje, amelyeknek ugye itt a méreten látszik, hogy ezek akár több 10 kilométeres átmérő zárt mélyedések is lehetnek. Ez Szlovéniából van, bizonyára többen jártak, a Posztolynai pólje, ez pedig a Cirknitz pólje. Látható, hogy vízrendszerük van a póljéknek, és ezek a vizek, a pólje peremén szépen bemennek a karszt belsejébe, és ott különböző méretű barlangokat hoznak létre és alakítanak ki. A pólje típusok, vannak olyan póljék, amelyek szerkezet mentén alakultak ki, ez egy szinklinálisban kialakult redőnek a mélyedésébe kialakult pólje. Aztán vannak olyan póljék, amelyek a karszt peremén alakulnak ki, ugye ez a nem karsztos kőzet, ezt határpóljének hívják. Aztán vannak a karszt belsejébe kialakult póljék, ez a túlfolyó pólje, amelynek egy forrása és egy víznyelője van. És van olyan pólje, a periférikus pólje, amelynek a közepéből ágoznak szét a vízfolyások, és a pólje peremén víznyelő sor alakul ki. De ennél is fontosabb talán, és nagyon jellemző, markáns jelenség a póljéknek a hidrológiai helyzet szerinti csoportosítása, amikor is vannak száraz póljék, a karsztvíz nem éri el sohasem a póljének az aljzatát, vannak időszakosan vizes póljék, a megemelkedő karsztvíz eléri a pólje aljzatát, és vannak állandóan vizes póljék, amikor a karsztvíz, az alacsony helyzetű karsztvíz is magasabban van, mint a póljének az aljzata, és ilyenkor a pólje belsejében állandó vízű tavak jelennek meg és maradnak meg. És végül a felszíni formák között említem még külön a karsznak a völgyeit, amelyről ugye annyit kell megemlíteni, hogy az elején elmondtam, hogy nincsenek a karszton völgyek, meg vízfolyások és így völgyek sem, de most arról beszélek, hogy mégiscsak vannak. Ha vannak, ez mindig speciális esetnek köszönhető annak, hogy a mészkőre valamikor nem karsztos kőzet települt, itt mutatja ez az ábra, és akkor kettő eset lehetséges. Több is, de mondjuk kettőt nézzük meg. Lepusztul a nem karsztos fedő, a karsztvíz szint mélyen van, ezért a vizek, amelyek a karszt területére hullanak, elszivárognak, és ilyenkor olyan völgyek maradnak meg, amelyekben nincs vízfolyás. Ezek a száraz völgyek. De van olyan helyzet, hogy mire lepusztul a fedő, addigra a völgytalp eléri a karsztvíz szintet, és ilyenkor a völgytalpon lévő vízfolyás az nem szivárog el, sőt a völgyben még a karsztvíznek a forrásai előbukkannak, és így állandó vízű vízfolyások jellemzik az ilyen völgyeket. A felszíni formák után tekintsük át a felszín alattiakat, a barlangokat, amelyeket két nagy csoportba lehet sorolni, az eróziós barlangok csoportjába, és amivel most fogom kezdeni, az oldásos barlangok csoportjába. És elsőként a karsztvíz szint alatti barlangokról fogok szólni, és keresztmetszet szerint néhány jellegzetes barlang keresztmetszet különíthető el. Így például, ha a kőzet homogén, és nincs irányítsága a víznek, akkor közel köralakú keresztmetszetű járat alakul ki. Ha réteglap van a kőzetbe, akkor réteglap irányába megnyúlt keresztmetszetű barlang alakul ki. Ha törés van a kőzetbe, a törések többnyire függőlegesek, akkor függőleges irányba megnyúlt barlang folyosó alakul ki. Hogyha a rétegzettség változik, akkor egy ilyen kupolaszerű forma képződik. Hogyha a vízből légbuborékok lépnek ki, akkor a mennyezeten ilyen csatornák képződnek. Ugyanez a helyzet akkor is, ha kitöltődik a barlang üledékkel, mert akkor felszorítja ez a kitöltés a vizet a barlang mennyezetéhez. Omlással kialakult barlangnak egy egyenletlen mennyezete van, és említem még ugye ezt a furcsa kulcsluk keresztmetszetet úgy hívják, amikor a réteglap mentén kialakult barlang padozatán kitöltés van, és a kitöltés alatt oldódik a kőzet, és mélyül le egyre inkább, és megy át egy keskeny hasadékba, vagy hasadékszerű formába mi képződményük. Hát egy ilyen törés mentén kialakult jellegzetes oldásos barlangfolyosó a Bakony-hegységből az Ördöglik, amit ide betettem, példaként, és akkor Hossmetszet szerint az oldásos barlangok típusai tulajdonképpen nem állnak másból ezek a barlangok, mint különböző helyzetű folyosókból, úgynevezett hurkokból. Miért jönnek létre a hurkok? Azért, mert van réteglap, és a réteglapra merőlegesen törés. És a beszivárgó vizek, azok törés mentén is, és réteglap mentén is oldják a kőzetet, és így ennek következtében egymással szöget bezáró járatok jönnek létre. A négy típus között az a különbség, hogy itt a legfelső ábrán nagyon kevés a vízbevezető járat, ezért mély hurkok jönnek létre, tagozott hurkok, és ahogy egyre haladunk ebbe az irányba lefelé, egyre több a vízvezető, és ennek következtében egyre kevesebb a hurok, és végül a Karsztvíz szint mentén egy majdnem egyenes, hurok nélküli barlang folyosó jön létre. Ezeket a barlangokat egyébként freatikus barlangoknak hívják, amelyek a Karsztvíz szint alatt alakulnak ki. Azok, amelyek a Karsztvíz szint fölött a leszálló Karsztvíz zónájában jönnek létre, azok meg a vadózus zónának a barlangjai, és itt látható egy ilyen vadózus zónába kialakult barlang. Mi jellemző erre a barlangra? Alapvetően a függőleges kifejlődés. Aknák és aknaf részeknek a együtteséből tevődik össze. És ezeknek az aknáknak, vagy zsombolyoknak a magyar nyelvben nagyon jellegzetes előfordulási helyei a magas hegységi karsztok. Ez a ugyancsak Tötesgebirgéből készült felvételen látható ezek az aknák, akna csoportok. Mi az egyik markáns jellemzőjük, hogy nincs vízgyűjtő területük. Tehát tulajdonképpen éles peremmel képződnek, végződnek, és nincs vízbevezetés hozzájuk. Hogy jöttek létre? Minden bizonnyal az egykori gleccserek alatt, vagy a gleccserek előtt, csak a gleccserek még tovább formálták ezeket a képződményeket, tehát biztos, hogy ezek nem most fejlődő, vagy a többségük nem most kialakult, vagy fejlődő képződmény, bár most sincs szűnt meg a fejlődésük, mert a belsejükben ugye megmarad a hó, és a hónak az állandó olvadása miatt most is bizonyára fejlődnek és növekednek, csak már a korábbihoz képest egy picit eltérő módon. Egyébként a Föld legnagyobb, függőleges irányba legmélyebb barlangai ebbe a csoportba tartoznak, a Kaukázusban a legnagyobb akna vagy zsomboly barlang az eléri a 2 kilométer, sőt egy picivel meg is haladja. És hát egy nem mozgó felvétel, ugyancsak a Tötesgebirgéből, egy ilyen aknáról, ott ugye azért látszanak a méretek, a peremén 2 ember helyezkedik el. És akkor most nézzük az eróziós barlangokat. Az eróziós barlangok között leggyakoribbak a víznyelő barlangok. Ott kezdődik az eróziós barlangnak a kialakulása. Miért? Mert a nem karsztos térszélről a vízfolyás itt sodorja be a hordalékot, azt a hordalékot, amellyel a barlang koptatással, mechanikai úton fejlődik. Nem oldással, hanem mechanikai úton. És akkor egy ilyen víznyelő barlangot a erdélyi szigethegységből, a Pádisról mutatok, az úgy hívják, hogy az Aragyassza barlang. Ki fog derülni mindjárt, hogy miért. Éppen jelentős mennyiségű vizet kap. Ezeket a barlangokat helyenként állandó, máskor időszakos vízfolyások táplálják. A következő kép az a Csodavár nevezetű hely. Ez egy szakadék töbörnek az oldalába képződött, mint egy 70 méteres magasságú barlangkapu, és ez is folyamatosan vizet kap, és nem is könnyű leereszkedni a belsejébe. Legcélszerűbb mezitlámra vetkőzni, vagy levenni a bakancsot, és így nem ázik el a éppen bejövő. Ez nem az a bejárata, ez egy másik bejárat, 2 másik helyen is fölnyílott a mennyezete, és itt is le lehet ereszkedni, illetve hát ki lehet jönni belőle. A túrát úgy szokták csinálni, hogy egyiken be, a másikon pedig ki. Ez a barlangnak a belseje, elég jelentős kiterjedésű, és hát aki megjárta, ugye, ha csizmát mégis magán hagyta, akkor kénytelen a vizet kiönteni belőle. Ez már egy igazából nem egy tipikus eróziós barlang, egy jégbarlang, ugyancsak a Pádisról, és talán a szépsége miatt érdemes egy pillantást vetni rá. Ugye a jégképződmények zseblámpával hátról megvilágítva szépen átláthatók, és látszik a fény. Ez a jégképződmény, és a már emlegetett Aragyassza barlanghoz fogunk most menni. Itt van a bejárata. Kicsit körülményes a leereszkedés. Belülről kifelé ugye így néz ki a barlang bejárat. És a belsejbe végighúzódó vízfolyás. És most látható az elnevezés oka és eredete, hogy a barlang helyenként átlyukadt. És innen kapta ugye a Cárán Gyulától az elnevezést, hogy aragyász a barlang, tehát úgy néz ki, mint a ragyás embernek az arca, hogy tele van sebb helyel. És egy pillantást vetünk föntről lefelé is, ez még mindig alulról van, és most felülről. Ott történt az átszakadás egyébként, ahol a felszínen töbrök, dolinák alakultak ki, ott kivékonyodott a mennyezet, és ez kedvezett a barlang mennyezet átszakadásának és elpusztulásának. Tehát most fentről a szakadék, vagy a töbör felől készült felvétel láthatnánk bele a barlang belsejébe, csak hát sötét a belseje. Nem látható. És akkor az eróziós barlangoknak a csoportosításáról. A legegyszerűbb helyzet itt a jobb oldali képen látható. Megvan a karsztfennsík, a vízfolyás, amikor kialakul, egyből neki folyik a karsztfennsíknak, karsztperemi víznyelő alakul ki. Lényegében ugye ez egy tipikus autogén karszt, és a vízfolyás átfúrja, illetve az oldásos járatok mentén kialakítja a járatát. Milyen lesz a járat? Egy háromszög. Miért lesz háromszög? Mert a vízfolyás egyre növeli a vízgyűjtőjét azzal, hogy a vízfolyásnak a medrei, meder fői egyre hátrálnak, ezért egyre nagyobb lesz a vízgyűjtő, és mivel nagyobb lesz a vízgyűjtő a barlangba, ahogy mélyül a barlang ajzata, egyre több víz folyhat, és miután több víz folyhat, egyre szélesebb lesz a barlang, és így egy keresztmetszet alakul ki. A másik típus a fedett karsztos eróziós barlang, egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Itt fedőledék van a karszt területén, és a fedőledék elvégződésén víznyelő alakul ki. A víznyelő átdolgozza a karsztos oldással kialakult járatokat. Miből áll ez? Abból, hogy az egyenletlenre oldott ajzaton hordalékot rak le, fölnyomja a vizet, és elsimítja a mennyezetet, esetleg még ott csatornákat alakít ki a mennyezeten. Ezután megnövekedett a vízgyűjtője, természetesen ennek a vízfolyásnak ugyancsak, és a megnövekedett vízfolyás vízmennyiségek, a megnövekedett vízmennyiség következtében kialakul a jelenlegi, az alsó ábrán látható állapot, egy átmenő barlang jön létre, és az átmenő barlangnak ugye a trapéz alakú keresztmetszete. Ugye ebben az esetben a felszínen ott van a völgy, itt viszont a karszt felszínén hiányzik a völgy, mert itt soha nem működött vízfolyás a karsztnak a felszínén. Itt viszont mielőtt a víznyelő kialakult volna, igen, és ezért van egy felszíni völgy, és annak a felszín alatt pedig ott van egy trapéz alakú keresztmetszetű barlangunk. Eddig a pusztulásról, oldásról beszéltem, íme a kicsapódás, amikor a beoldott mészanyag most kivál, kicsapódik, és ennek a típusai két esete van, amikor csepegővízből alakul ki a kivállás, akkor ezt csepkőnek hívják, és amikor áramló vízből, akkor pedig méztufának nevezik. Ezen az ábrán különböző csepkőtípusok vannak, itt részben a képen is látható. Ugye a függő csepkövek lehetnek szalmacsepkövek, aztán itt ez a retek alakút, ezt retek csepkőnek hívják, aztán lehet ilyen dobcsepkő, aztán lehet csepkőzászló, csepkőzászló farkasfogakkal, csepkőlefolyás, az álló csepkövek között lehetnek gyertyacsepkövek, összenőtt csepkövek, galléros csepkövek, nagyon sok csepkőfajta van, és végül talán megemlíthetők a helektitek, amelyek nem is függőleges irányba fejlődnek, hanem oldalirányba, mint a szarvasakancs úgy néznek ki, és végül a függő és álló csepkövek akár össze is nőhetnek. Kialakulásuknak mi az oka? Hogy a vízcseppből a magas széndioxid tartalom kiléphet az alacsonyabb széndioxid tartalmú barlangi levegőbe. Ennek következtében már nem maradhat oldatba a cseppbe lévő mészanyag. És a másik csoport, ugye, amikor a méztufagát képződik, ez nem szivárgó, hanem áramló vízből jön létre. Ez a kép a Pamukkale, törökországi Pamukkale-ban készült. Nagyon szép, gyönyörű szép méztufagátok jönnek létre, a méztufagátok gyakran ívesek, szeldeltek, és mindegyik méztufa gát mögött ott van egy méztufa medence, amely ebben az esetben vízzel van kitöltve. És szólni kell a klímától függő karsztról, mégpedig ennek a legmarkánsabb képviselője a trópusi karszt, a szigethegyes karszt, itt van a képe, és két fő típusa van a fengcsong és a fenglin. A Fengchong Dél-Kínában hatalmas területeket foglal el mind a kettő. A Fengchongra alapvetően az jellemző, hogy a hegyek nem különnek el egymástól. A Fenglin esetében magányos hegyek vannak, és a magányos hegyeket meg sík felszínek különítik el egymástól ezek a hegyközi síkságok. Miért jön létre ez a helyzet? Azért, mert valamikor a karsznak ez volt a tetőszintje, de ezen a helyen a trópusi éghajlaton roppant erőteljes a karsztosodás, az oldódás. Miért? Mert nagyon egészségbe folyik az oldódás, és nagyon erőteljes a széndioxid produkció. Miért erős a széndioxid produkció? Ugye említettem az oldódásnál, hogy ez biztosítja a szénsav keletkezését, mert a széndioxidért elsősorban talaj a felelős, a talajban lévő élőlények, és a talajban ennek következtében feldúsul a széndioxid, ami a beszivárgó csapadékvizek által a karsztba, a mészkőbe továbbítódik. És a karsztos felszíneknek van egy sorsuk, többféle megközelítés lehetséges a karsztos felszínek fejlődésének a leírására. Az egyik típus, ez grunttól származik, amikor töbrök alakulnak ki, aztán a töbrök nagyok lesznek, aztán összekapcsolódnak, poligonális karszt alakul ki, és végül egy sík felszín, ezen a sík felszínen kisebb magaslatok, a karsztdombok maradnak vissza, amelyek ugye képviselik az eredeti felszínt, jelzik az eredeti felszíntnek a maradványai és jelei. Köszönöm szépen a figyelmet!